Szia Podcast!
A szájápolásnak, szájhigiénának alapnak kéne lennie. Fogmosással kelni, fogmosással feküdni, ez lenne az általános protokoll. Megkérdezzük azonban most Bordács Karin fogorvost, hogy mit lehet még ezen kívül tenni azért, hogy a szájhigiénánkat tudjuk ápolni. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, hello, sziasztok!
Én pedig Milány Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és ontjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak komáromiaknak. Először is az lenne a kérdésem, hogy van, akinek tényleg ennyi elég, hogy reggel este fogat mosni, de hogy ezen kívül mi az, amit még meg kellene így az általános rutinunkba beletenni, hogy a szájápoláson maradjon, mint a fogsejjel, meg ilyenekre gondolok.
Jó. Hát az ideális világban, vagy legalábbis, hogy ugye kérdezted, ha röviden szeretnék válaszolni erre, akkor azt mondanám, hogy igen, elég lenne este, reggel fogat mosni, de sokszor ez elmarad egyébként, úgy az általánosan az el szokott maradni. Amit tudni kell arról, hogy a fogmosásnak a alapelveit, vagy a szabályait az emberek nem ismerik, és itt van a legnagyobb probléma. Szóval, hogyha helyesen mosnák a fogukat, akkor tényleg elég lenne az a reggeli és az esti fogmosás. Természetesen a helyes fogmosáshoz hozzátartozik az, hogy legyenek megmosva a fogak, hogy a fogközti kiskeféknek a használata az most már alapelvnek kéne lenni, szóval, hogy az alapszükségletnek kéne lenni, és ugyanúgy a fogsejem tisztítása is, ezek alapvető dolgoknak kéne lenni, amit a mindennapi tisztításhoz használni szoktunk, vagy ajánljuk, hogy használni.
Mint kis fogkefe az alatt.
Fogközti kiskefe.
Mit értesz? Nincsen, és pedig én soha nem hagyom ki a reggeli esti fogmosást.
A fogközti kiskefe, nem is láttál egy fogközti kiskefe.
Hát mikor fogszabályzom volt akkor.
Jó, okay.
Tehát olyan kis pici
hát,
valami.
Egyébként azt tudni kell, hogy a több mint a fele, akár 70%-a is a fogszabályzásoknak a fogközökben alakul ki. Szóval, hogy elengedhetetlen a fogközti kiskefe, ugye ez egy ilyen pici dróton lévő valakinek gumi, valami dróton lévő kis szerkezet, amin kis sörték vannak, és a fogközöket szépen át lehet tisztítani egyébként ezzel. Szóval a két fog közé szépen óvatosan beteszed, kihúzod, és ezzel megvan az egész mindenhol. Szóval mindenhol, fönt, lent, és ez minden este. Reggel nem mondom.
A reggeli rutinban nem,
de az esti rutinban azt természetesnek kéne lenni.
Ez akkor nem helyettesíti ezt a fogsejem? Tehát, hogy akkor mi a különbség a kettő között?
Mert mind a kettő fogközre van. Egyébként általában, hogyha megnézzük a fogsejmet és a fogközti kiskefét, a fogközti kiskefének, ugye, hogy mondtam, hogy egy kicsi drót és egy kiskefékből áll. És a fogköz az egy háromszög. Szóval azt úgy kell elképzelni, hogy az egy háromszög. És ez a fogközti kiskefe, ahogy belemegy, ezt a háromszöget tökéletesen ki tudja tisztítani. Míg a fogsejem, az csak egy picike sejem, és azt így beleviszed ebbe a háromszögbe, és kihúzod ebből a háromszögből. A jobbik eset, amikor tudják használni a fogsejmet, majd a fogsejmet is kell tudni használni, vagy a fogaknak a mentén fölhúzod, másik oldalon és a fog mentén fölhúzod. Akkor már tudsz tisztítani, de még mindig nem tudod elérni azt a hatást, amit mondjuk egy fogközti kiskefével el tudsz érni.
És ez a fogközti kiskefe, ez befér mindenkinek a foga közé? Mert hogy azért ez olyan fizikai képtelenségnek tűnik.
Mondjuk nem úgy néz ki, hogy bemész a DM-be, és aha, most ezt kiválasztom, hogy ez lesz az én fogközti kiskefém. Természetesen, hogyha rendszeresen kéne járni professzionális szájhigiénára, akkor általában a higiénikus szokja kiválasztani a megfelelő fogközti kiskefét. Sok mindenkinek van több mérete, szóval kicsi méret, nagyobb méret, ott tényleg nagyon nagy a variáció, hogy hányfajta méret van, tényleg 8-9-10 méret, 10 méret is van, szóval nem mindegy, hogy hova, milyen fogközti kiskefe van. Én általában azt szoktam ajánlani, hogy egy-kettővel kezdjük, szóval, hogy akkor nem megy el az embernek a kedve től az egész fogközti kiskefézéstől, de általában van, akiknek 3-4 is van, szóval, hogy elől szűkösebbek azok a fogközök, akkor kisebb fogközti kiskefe kell, hátul ugye nagyobbak azok a fogközök, ott pedig nagyobbak kellenek.
Fáj amúgy?
Fáj. De az elején fáj.
Akkor ezt nem fogok szabad hazudni. Elmondani hozzá,
hogy nem fogok hazudni, az elején fáj, de hogyha tényleg azt az egy hetet becsületesen kibírod, akkor az...
Akkor hozzászokik valami?
Persze, természetesen vérzik is az elején, ugye, hogyha elkezdik használni. Egy kicsit el szokott menni az embereknek a kedvétől, én tudom, tisztában vagyok vele, de azt az egy hetet mindenkitől megkérem, azt az egy hetet, hogyha kibírják, akkor tényleg semmi gond nem lesz ezzel. Aha. Szóval.
És ezt akkor így csak nálatok orvosoknál lehet beszerezni?
Vagy? Be lehet szerezni egyébként, csak általában mindig jobb, hogyha nem úgy mész be, hogy a DM-be kiválasztod.
És mert te tudod, hogy mi kell.
Igen, hanem tudjuk, hogy milyen kell, mi az, ami befér. Szóval, és aztán már tudod, hogy a számok alapján, vagy a színek alapján tudod, hogy melyik az a te méreted, amit aztán használnod kell. Persze ez változó is, a később ilyen korral, ugye nagyobb azok a fogközek nagyobbodnak, szóval nőnek ezáltal, aztán általában van is az, hogy az elején kisebbet adunk, és a következő fél év múlva mondjuk a higiénás, a szájhigiénán át van mérve, és akkor nagyobb méretekre váltunk.
Uh-huh. Én tudok olyat is, amikor fogorvos azt ajánlja, hogy fogpiszkálóval piszkálgassuk.
Az nem én vagyok.
De hogy akkor ez nem egy jó dolog?
Nem.
Fogközt egy
Okay. A fogpiszkáló arra van, amire használjuk, és maradjon is ott a fogpiszkáló.
Mint mozdulatban, hogy én azt tanultam a fogorvosomtól, hogy hát ilyen körkörös masszírozó.
Az még most is ér egyébként. A körkörös mozdulatok ugyanúgy kell megfogni, mint a tollat, szóval, hogy nem szabad nyomni, ugye nagyon sokan vannak, akik ilyen abráziókat végeznek a fogaikon, és aztán ilyen
a napi stresszt ott adják.
A fognyakérzékenység, de igen, szóval nagyon óvatosan, körkörös mozdulatokkal, és egy kicsikét ilyen 45 fokban ugye ráfordítani az íjra, és hogy az ínt is átmaszírozd ezzel.
És sokszor ugye vérzik is az ín, de ez nem mindig baj, tudtam, mert hogy azért azáltal úgy kijön az ugyanúgy a lepedék az én.
Igen, de hogyha mondjuk elkezdett használni a fogközti kis keféket, akkor nem fog vérezni az ín.
Jó, akkor jó. Én megyek és veszek majd egy ilyen fogkefét. Jó. A reggeli rutinban hol kell elhelyezkednie a fogmosásnak, mivel ugye én úgy tudom, hogy alvás után a méreganyagok, amik a szájban vannak, azokat tök jó kimosni rögtön reggel, azzal indítani. Valaki meg úgy csinálja, hogy mielőtt elindul, mert reggelizett, kávézott, minden, és akkor utána. Tehát, hogy ezt így hova tegyük be?
Igazából nincs konszenzus, szóval nem nagyon tudtak megegyezni, de én is ennek a teóriának a elvét követem, szóval, hogy azt kell tudni, hogy ugye a nyáltermelés ilyenkor csökkentett, amikor alszunk, szóval, hogy a baktériumokból sokkal több baktérium van a reggeli ébredéskor a szánkban, és ezért jó ezeket mindjárt kimosni, szóval mindenképp. De vannak, akiknek ugye egy megszokott rutin az, hogy mondjuk esznek, és utána mosnak fogat, ott viszont nagyon óvatosnak kell lenni, mert ott tényleg azt a 30-60 percet be kéne tartani, szóval, hogy az étkezés után 30-60 perccel után mossunk fogat. Uh-huh. Szóval, hogy mindenképp az, hogy ugye általában a reggeli az tényleg savas, narancsjúszokból és hasonló szénhidrátokból áll, szóval, meg a kávé, szóval, hogy ezek mind savas hatásúak, és ugye azért jó visszaállítani azt a pH-t, tényleg azt a fél órát mindenképp meg kéne várni.
És ha mosunk rögtön ébredés után is, meg mielőtt elindulunk, az lehet túl sok lenni a fogmosás?
Lehet, igen, de egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a gyakoriságon múlik ez az egész, hanem az alaposságon. Szóval, amit visszatérek az elejére, hogy tényleg, hogyha az emberek helyesen tudnának fogat mosni, és mindenben lenne tartva, akkor egy kicsikét más, nem egy kicsikét más, hogy lenne.
Oké, hogy tudjuk úgy mosni a fogunkat, hogy ne sérüljön az ománc? Ez csak a mozdulaton múlik, meg a nyomáson, és ennyi? Vagy a fogkrémen is mondjuk?
Igen, egyébként az első, én úgy mondanám inkább, hogy a fogkefe az, mert általában tényleg, amit itt mondtál, hogy a napi stressz, hogy sokan ez a klasszikus, tipikus, mint a esti maci, ez a súrolás, szóval, hogy ez még nagyon gyakori egyébként a betegeknek. Szóval, hogy tényleg azt könnyű kéznek kell lenni, azt szoktam mondani, hogy nagyon könnyű kéz, mind a tollat. Azért is ajánljuk, hogy ne így fogják, hanem mind a tollat, mert hogyha tollat fogod, akkor nem tudsz akkora erőt kifejteni arra a fogzománcra a tisztításkor. Szóval, hogy mindenképp az a könnyű, tényleg, hogy körkörös mozdulatokkal, és ez a könnyed. Ugye mondtad, említetted a fogkrémeket is, persze vannak olyan fogkrémek, amiknek ugye nagy abrazivitása, az is tud okozni gondokat, de inkább általában én ezt látom, hogy ezek a fogkefe, vagy a túl kemény sörtélyű fogkefék, nagyon sokan szeretik még mindig ezeket a kemény sörtélyű fogkeféket, mert olyan érzésük van, hogy ezek a puhák, ez nem mossa,
ez nem mossa.
Igen, ezt ezzel nem tudom, szóval, hogy tényleg egy kicsikét át kell állítani ezeket a alapelveket, amiket így kialakítottak az emberek, hogy ugye ismerjük ezeket a klasszikus fogkeféket, így áll a sörte, úgy áll a sörte, szóval, hogy tényleg, hogy minél puhább, és tényleg könnyű kéz.
Hát meg eleve kellemesebb azzal a puha sörtéjű kefével fogatós.
Ezt csak te gondolod szerintem. Nagyon sokaknak nem fáj.
Most már igen,
hogy fáj, de valakinek nagyon nehéz ezt így átállítani amúgy egyébként.
És pedig csak arról szól, hogy pszichésen azt gondolja,
persze, hogy csak azzal a keménnyel tudja kitisztítani, a puhával nem megy.
És ezt te látod amúgy a pacienseknek a fogán, hogy akkor ő valami nagyon durva mozdulattal, mert hogy persze.
Igen, a fognyakak ki vannak kopaszolni, ilyen kis mélyedések vannak a fognyakaknál, szóval ez tipikus, és nagyon sokszor a tökéletes higiénájú betegeknél van, szóval akik tökéletesen mosnak, hogy annyira mosnak fogat, hogy 100%-os legyen, hogy ekkora defekteket okoznak maguknak.
Oké. Fogkrémmel kapcsolatban én olvastam már olyat, hogy a fluoridos tartalmú fogkrémek, hogy azok lényegében az egy idegméreg, és ezt nem kellene használni, hogy ebben mi a te álláspontod.
Én fluoridpárti vagyok, szóval én személyesen megmondom, hogy én fluoridpárti vagyok. Sehol sem szól, hogy mikor, ugye mindenki tudja, hogy a fluorid ez egy bevett tény, hogy neurotoxikus, mindenki tudja, mindenki elmondja. Tudod, mikor neurotoxikus?
Gondolom, ha valami más a reakcióba lép.
Nem? Hogyha 15-30 tubust megennél. Na most kieszik meg 15-30 tubust a fogkrémből.
Reméljük senki,
de szóval, hogy vannak róla bizonyított tények, de óriási mennyiségekben. Szóval mi messze nem tartunk itt, hogy 30 tubust megegyünk. Szóval, hogy tényleg az elenyésző. Ugyanúgy a gyerekeknél a 0-tól 2 éves korig az ajánlott az a rizsszemnyi. Uh-huh. Szóval, hogy tényleg rizsszemnyi méretű fogkrém az, amit a fogkefére rá kéne enni. A 2-től fölfele, az pedig egy borsó méretnyi. Szóval, ha nagyon messze vagyunk attól a határtól.
Amennyit tényleg, igen. Meg amennyit ténylegesen ráteszünk
egyébként. Igen, de egyébként én a fluorid, én ugye mondtam, hogy én fluorid párti vagyok, de az miatt is, hogy tényleg én látom, sokan fölültek erre a vonalra, hogy nem fluoridoznak, szóval, hogy nem használnak olyan fogkrémeket, és bizony látni azt, hogy sokkal gyorsabban szuvasodnak azok a fogak. Szóval, hogy rapidan eljön prevencióra, és fél év múlva tátott szájjal nézek én, hogy újabb szuvasodás. Uh-huh. És nem egy ilyen betegem van sajnos. Vannak olyanok, akik most már egy ilyen 27-28 évesek, és valamikor régebben, mert már régebben megy ugye ez a teória, vagy régebben...
Uh-huh. Igen, mert én ilyen teherbeeséssel kapcsolatban olvastam ezt, hogy befolyásolja, és akkor, hogyha leteszi az ember a fluoridos fogkrémet, akkor utána...
Most nem történik akkor se semmi, hogy arra a fél évre, amíg próbálkoznak, leteszi, szóval nem történik semmi se. A hosszú távú, szóval az, hogy nincsen az a bevitel a fluoridnak, szóval a fogzománc nem képes remineralizálódni, szóval nem képesek azok az egyes kis jónok beépülni, akkor történik probléma, szóval, hogyha tényleg évekig mondjuk kihagyjuk ezeket a fluoridokat.
Oké, ha már gyerekeknél így említetted, hogy mennyi fogkrém kellene rá, mi van akkor, hogyha a gyerek lenyeli a fogkrémet? Mert tudok például olyat, akinek a gyerekei úgy mosnak fogat, hogy az ágyba, és akkor tehát lenyelnek mindent, és nem azon, hogy öblítenek, és kiköpik, meg ilyenek. Ez így gyerekeknél még ez így
belefér. Azért is vannak ezek apró ajánlott mennyiségek, szóval, hogy szerintem ezzel így számolnak. Nem ideális. Nem fogom azt mondani, hogy ideális, hogyha lenyeljük. Egyébként úgy is úgy ajánlatos, szóval fluoridos fogkrémeket, aki már tud öblíteni, vagy ki tudja köpni, de vannak variációk. Szóval nem lesz ártalmas valamikor fluorid tablettákat adtak a gyerekeknek az miatt, hogy még erősebb legyen a fogzománcuk. Szóval, hogy ez egy bevett tény volt még szerintem, hát még lehet, hogy a mi időnkben is, vagy még régebben mondjuk lehet, hogy a mi születésünk előtt, hogy ez klasszikus azért, hogy megerősödjen ez a fogzománc, fluorid tablettákat kaptak, szóval ilyen teljesen normális volt, szóval nem fog történni semmi se attól a fogkrémtől a gyerekek.
Mikor kell először elvinni a gyerekeket fogorvoshoz, és mit lehet azért tenni, hogy ez tényleg minél kellemesebben teljen, és ne az legyen, hogy a gyerekekben már azon belenevelve, hogy félni kell a fogorvos, vagy nem is, hogy belenevelve, de valamiért ez van bennünk, hogy a fogorvostól félünk. Most az összes orvostól annyira nem félünk, mint a fogorvostól, és hogy így, na...
Ja, szomorú. Igen, ez így van. Most meg fogsz lepődni a válaszomon, de amikor kijön az első fog, és általában fél éves korba kéne elhozni.
Aztán. Hát hányan viszik el ennyi idős korban a gyereket?
Hát, akik egyébként, a barátnő.
Akik hozzád járnak, ők már elviszik.
Igen, akik hozzám járnak, azok elviszik egyébként. Ezek az ajánlatos. Az első találkozás az sohasem a gyerekről szól, hanem a szülőről. Szóval, hogy a szülőnek el legyenek mondva, hogy mit, hogyan, mikor, és miért fontos ezt csinálni. Szóval, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy tudják, hogy amikor kijön az első fog, akkor megfogni azt a kicsi egycsörtéjű, egy pici flörtéjű fogkefét, és elkezdeni tisztítani az első fogtól. Akkor. Szóval, amikor majd kint van az a picike-picike, apró, nagyon sokszor nem tudom, hogy hallottad, de azt, hogy doktornőd, vagy a közeledben, már ezek a fogak már így jöttek ki, ezek már szuvasak voltak, így jöttek ki. Hát ez pont azért.
De durva.
Ezek pont azért, mert azok a pici fogacskák, amikor ott voltak, és az ínyből még csak kikukucskáltak, nem voltak megmosva. És a lepedék az ott volt. Anyuka szoptatott, ami teljesen cukros, szóval, hogy anyatáj, az csupa cukor. Szóval az ott volt, a lepedékek az ott volt rajta, és ahogy jött, és nem volt letisztító, hogy ez a lepedék, ezáltal teljesen áramlottak azok a fogak olyan, úgy, hogy még csak a fele volt kint. Szóval csak kibukott belőle a ínyből, csak kitört az ínyből. Uh-huh. És ők azt gondolják, ezek már így jöttek, nem úgy jöttek ki, hanem nem tisztították őket.
Hát nem figyeltem meg eléggé, nem hogy így menet meg. Közben.
Igen, igen. Nagyon sokszor később lássák, amikor már kint van, és már látni rajta a fehér foltokat, a sárga foltokat. Annyit tudni kell, hogy a fogszuvasodás 24 óra alatt kialakul. 24 óra elég ahhoz.
És akkor ennek ellenére mikor viszik el először?
Nagyon sokszor akkor, amikor már probléma van. Szóval az a legrosszabb narratíva, ami létezik, hogy amikor be van dagadva, fáj, akkor már nagyon nehéz kialakítani egy kapcsolatot velük. Szóval, hogy úgy jön, hogy mindenkitől azt hallott, hogy elviszlek majd a fogorvoshoz.
Hát meg eleve fáj neki, és ott meg pillanatnyilag még jobban fog neki fájni, ha te elkezdesz
valamit csinálni, biztos, hogy fog fájni neki. Szóval, hogy tény és való, hogy egy gyulladt fogat mondjuk elérzésteleníteni szinte lehetetlen. Szóval, hogy ez egy tény, hogy nem tudjuk elérzésteleníteni. Jó lenne. Tényleg az a 2 éves kor, 1 éves korban, amikor elhozzák, az még oké. Okay. Mert akkor még tudok azzal az anyukával úgy beszélni, hogy ezt tisztítani kell, akkor még tényleg csak azok az első fogak vannak itt, hogy akkor már tudja, hogy mit kell csinálni a későbbiekben.
De ez valami újféle hozzáállás, hogy ilyen korán el kell hozni a gyerekeket? Mert hogy én ezt most hallom tőled először. És
ez az államilag kiadott. Ez már nagyon régen van, szóval ez állam.
Csak hogy az emberek valamilyen nem csinálják, mert hogy...
Hát, igen. Itt mondjuk egyébként nem tudom, hol akad ez el. Nem tudom,
vagy
hol akad
csak simán azt hiszik, hogy nem fontos.
Mert simán azt hiszik, hogy ez nem fontos. Uh-huh. Majd kiesik, van ilyen gyakori, ez ilyen gyakori szokott lenni, hogy majd kiesik, csak nincsenek tisztában azzal, hogy azért pszichológiailag is, vagy pszichikailag is vannak hatásai azoknak mondjuk, akiknek feketék a fogaik, úgy járnak ovikába, hogy elől nincsenek fogaik, mert mind szuvasak. Szóval, hogy van ilyen tényezője is, de mondjuk azok a hátsó fogak, a 4-esek és az 5-ösök, amik ott vannak, azok 11-12 éves korban van a váltás. Szóval addig ott kell lenni a szájban. Ha 4 évesen már rossz, akkor csak ha kis matematikát, ha 10-11 év, akkor is 6 évig még ott kéne lenni annak a fognak. Ami azért van ott, hogy tartsa a helyet a következőnek. Szóval, hogy tartsa a helyet annak a maradandó fognak. Amikor aztán ugye ki vannak húzva, akkor tolódik az egész. Szóval ott a fogszabályzó az biztos út.
Ez az, hogy akkor van összefüggés a között, hogy a tejfogakkal hogy bánunk,
persze,
hogy aztán
persze,
később kell persze, le majd a fog.
Persze.
De mondjuk a szemfogakra is hatása van, mert a szemfogak meg elég gyakran azért fönt jönnek ki.
A szemfogakra? Azokra nem, mondjuk a szemfogakat általában a tisztább fogak közé tartoznak, ott kevesebb a szuvasodás egyébként. De persze azon kívül is, hogy jó volt mondjuk a fogazat a tejfogaknál, hogy minden rendben volt, elképzelhető, hogy fog kelleni fogszabályzó. De hogy azzal, hogy mondjuk áramlanak, és ki kell húzni azokat a tejfogakat, ezzel növeljük annak az esélyét, hogy fogszabályzóra fog sor kerülni.
Fogkő ugye ez egy nagyon nagy mumus mindenkinél, és hogy, vagy hát mindenkinél, nálam, no, én úgy gondolom, hogy nagy mumus, mert nekem fáj. Nem tudom, hogy másnak is fáj, valaki azt mondja, hogy neki egyáltalán nem. Meg lehet ezt teljesen előzni, vagy bizonyos időközönként mindenképpen szükség van arra, hogy egy fogorvos szedje le a fogkövet?
mindenképp szükség van. Tudod, mi a fogkő egyébként, hogy miből alakul ki?
Hát gondolom, sok lepedékben.
Igen, amúgy egyébként a lepedék, szóval amikor a lepedék mineralizálódik, szóval az ásványi anyagok, akkor megkeményedik. Szóval, hogy minden jobban tisztítod mondjuk azt a lepedéket, akkor annál kevesebb fogkövet van.
Jó, de egyébként... Minden összefügg, igen.
Igen, minden összefügg, de egyébként ilyenkor azért meg kell említeni, hogy nem mindenkinek ugyanolyan a nyál összetétele is. Szóval vannak olyan egyének, akiknek sokkal gyorsabban alakul ki a fogkő, mint mondjuk másoknak egyébként. Szóval, hogy vannak ilyenek, annak ellenére is, hogy tényleg tökéletes a higiéna.
És ez genetika is beleszól a nyál összetételben, mert hogy a fogakba, igen, vagy abba se? Mert hogy azért ezt, na, sokszor igen. Halljuk, hogy jaj, hát persze.
A genetika, Isten. Igen, akiknek rossz a foguk, azok mindent a genetikára fognak. Persze, van egy tényező, de én általában azt szoktam mondani, hogy egyébként, ami öröklődik, az általában a fogmosási...
Tehát a viselkedés.
A viselkedés, az a mindennapi viselkedés, a fogmosáshoz a hozzáállás mondjuk a fogmosáshoz, hogy mit lát a gyerek otthon, az inkább öröklődik. Ha azt lássa, hogy anyuka nem mossa meg este, vagy reggel a fogát, akkor ne várjuk tőle, hogy ő meg fogja mosni, szóval inkább ezt mondom, hogy ez az örökletes, amit egyébként lát, ezt a viselkedés mintát.
Hát túlsúlynál is mondják egyébként, hogy nem feltétlenül a genetika aludása, hanem hogy ugyanazt teszi a gyerek.
Persze.
Úgyhogy akkor ezek ilyen dolgok. Érzékeny fogakra van-e valami olyan tipp, nekem például nagyon érzékenyek a fogaim, hogy mivel lehet javítani az állóképességet, mert az oké, hogy mondjuk ne igyak annyi kólát, és egyek rá mondjuk egy marék citromot, vagy nem tudom, tehát persze, hogy ezek amik marják, de hogy mivel lehet edzeni.
Hát de manapság egyébként rengeteg az üzletekben találsz már fogérzékenységre egy csomó olyan készítményt, amivel tudod erősíteni, szóval, hogy több...
Ilyen öblögetős dolgok?
Vannak most már öblögetős dolgok, most már habok is kijöttek, szóval, hogy ilyen hordozókba beleteszed ezt a habot, és akkor fölteszed egy 10-15 percre este. Szóval, hogy nagyon széles a skála egyébként ezekben, hogy most már tudod erősíteni. Nem nyomod annyira a fogkefét.
Igen, például. Mindig ugye visszaugrunk
ide. Igen.
Oké. Ugye itt a fogszabályzással kapcsolatban, hogy ezt hány éves korban, inkább így kérdezem, hogy van ugye, hogy sokan most felnőtt korban kezdik el a fogszabályzást, hogy ez mennyivel tehát, hogy ilyen kései beavatkozás is jobb lenne gyerekkorban, hogy erről így mi a véleményed, vagy te ezzel kapcsolatban mit szoktál ajánlani?
Én nagyon sokszor azt látom a felnőtteknél, hogy szerették volna, de a szülők nem akarták. Szóval, hogy már mind ilyen 30-as, 40-es korosztályban tényleg az, hogy ja, hát én szerettem volna, de a szülők akkor nem, vagy nem volt annyira divat.
Hát én emlékszem, hogy nekem úgy kellett megmagyarázni, hogy de kibírod azt a kisire, csak fél év lesz, és hát tínik milyen hiúk. Hát
Én
erre, hogy így
nem. Jó, de ezt az idősebb korosztályt, és hogy most elkezdik amúgy egyébként. Persze teljesen máshogy mozognak azok a fogak 15 évesen, mint mondjuk egy 35 évesen. Szóval, hogy azért március az a mozgás, szóval a fogszabályzós dokiknak egyébként ott nehezebb a dolguk, mert hosszabb is az a kezelés azáltal, hogy azért nem mozog úgy, ahogy mondjuk egy fiatalnál.
És a bölcsességfogak? Még ez a téma, ami így menet közben eszembe jutott, hogy ugye ez már nem kéne ott lenni, meg inkább húzzuk ki preventíven, mert úgyis csak elromlik, hogy ebben mi a te álláspontod.
Én is kihúzottam. Te a bölcsességfogomat, úgyhogy semmi baja nem volt neki. Amúgy általában én is ennek a híve vagyok, hogy húzzuk ki. Azért is, mert nagyon nehezen hozzáférhető helyen van. Szóval nagyon sokszor az a gond, hogy olyan helyen van, hogy már nem ér oda a fogkefe, vagy tényleg ott marad a lepedék, és inkább akkor húzzuk ki, amikor meg semmi baja nincs, egyszerűen megfogom a fogóval, és kihúzom, mint hogy amikor már szét van esve, törik, nekem sokkal nehezebb úgy a munka, szóval a foghúzás sokkal nehezebb, amikor nem tudom már megfogni, szóval általában én is annak a híve vagyok.
Meg operálni kell, meg rendesen kivágni, meg altatás, hát, meg ilyen drasztikusan.
Valaki szereti? De, amúgy igen.
De hogy akkor tényleg nincsen funkció, és így már az idő előre haladt.
Hát van, általában tényleg akkor, amikor nagyon ritka az, aki valaki tökéletesen tudja tisztítani a nyolcasokat, szóval a bölcsességfogakat. Van olyan, szóval vannak itt is variációk, de általában én is annak a híve vagyok, hogy ha nem megy a tisztítás, lepedékesebb mondjuk a előtte lévő hetesnél, vagy a hatosnál, mindenképp menjen ki, mert később aztán gondok lesznek belőle.
Fogfehérítés témája. Igen. Vannak ilyen sufnituning, otthoni megoldások, hogy szappannal megmosni, például az egyik barátnőmhez erre esküdött, mert hogy ő majd cigizik, és tökre kifehérettek a fogai attól, mert szappannal mosta. Hogy nem tudom, hogy ezek az alternatív, tényleg otthoni megoldások, VS, a fogorvos által, vagy ugye vannak ezek a világítós otthoni, igen, tehát hogy már lehetőségek tárháza végtelen. Te mit ajánlasz, és miért azt? Vagy mit nem ajánlasz, és azt miért?
Hát semmifajta otthoni szappanos technikát nem ajánlok, vagy ilyen szintablittás megoldásokat és hasonlókat. Én például ilyeneket hallottam. Mindenképp a professzionális fogfehérítést ajánlom. Ott megvannak a engedett peroxid tartalmak, szóval, hogy ott 2012-ben változott, ugye a jogszabályzat elég komolyan, csak lecsökkentették a peroxidnak a használatát a fogorvoslásban, meg a kozmetikai szépészeti beavatkozásoknál is, szóval, hogy mindenképp nekünk van a legmagasabb megengedett peroxid tartalmú készítményeknek a használata, szóval mi vagyunk azok, akik ezzel tudjuk, azt ki is használjuk, de én nem vagyok híve ezeknek, mert többet tudsz ártani ezekkel a mindenféle otthoni készítményekkel, mint használsz ezzel. Pontosan ez visszatérve erre, hogy ez a nagy abrazidvitású, ilyen szódabikarbónás tisztítás pontosan azt okozza, hogy ilyen a fogzománcon ilyen abráziók alakulnak ki, vagy defektek alakulnak ki.
És ha finoman csinálod, akkor is?
Mert a abrazivitás az ott marad, szóval csinálhatod finoman, aha, de a szemcsék azoknak teljesen más a nagysága azoknak a szemcséknek, mondjuk, mint a fogrémben lévő szemcséknek a nagysága. Szóval, hogy tényleg, hogyha lehet, akkor mindenki menjen a fogorvosához, kérje ki a véleményét, ő mit ajánl, tényleg nagyon sok a széles tárház van ebben az esetben, és tényleg van az otthoni fehérítés, van csak a ambuláns fehérítés, van a kombinált fehérítés, szóval tényleg mindenki mással dolgozik, mindenkinek más vált be, mindenki mással dolgozik, szóval, hogy ez az ott is tényleg nagyon széles a skála az, amit szeretné. Vannak, akik csak ilyen gyors megoldást szeretnének gyorsan esküvő előtt, akkor van ilyen 30 perces, szóval nagyon tényleg nagyon széles az, ami...
És ez nem károsabb, ha minél gyorsabban akarunk hatástalani?
Én nem vagyok a híve, amúgy egyébként én annak vagyok a híve, hogy annak van a legjobb eredménye is, hogyha hosszú távon, szóval a otthoni fehérítést általában 4-6 hétig csinálod, otthon csinálod, ugye,
azok az a beteszedés világít?
Igen, nem világítasz otthon, nem világítasz
otthon. Nem. Én egyszer az ilyet próbáltam, és hát és nem tudom milyen hatása volt, hál' Istennek nem olyan sárgák a fogaim, de hogy...
Szóval ilyen síneket készítünk, és ezeket a síneket pedig éjszakára föltesszük, és fölteszik a betegek, és ebben ilyen gélt raknak estére, és azt fölteszik ezeket a géleket ezekkel a sínekkel, hordozókkal, így is mondhatnám, hogy hordozókkal, és akkor ebben alszanak, és akkor tényleg az a 4-6 hét azt, amit használják, és kifehérítik a foguk.
De akkor ugye az otthoni fehérítésnél én tudom, hogy van ilyen kis fény. Az nem jó az a fény? Vagy hogy mondod, hogy nem
hát az
nem
otthoni fény, nem jó, jó? Szóval, hogy ennyi, hogy vannak olyan formái is a fehérítésnek, amik ambulánsak, és világítani igen kell, amikor ugye reakcióba lép a peroxid, és ezt így hatását mondjuk föl tudod erősíteni ezzel a fényel, de az otthoni fényeket nem. Szóval szerintem nincs olyan hatása abszolút azoknak.
Mert hogy abban a műszerben, amiket így reklámoztak, vagy nem tudom, mindig reklámozzák-e, hogy abban nem tud olyan fény lenni,
mint nem, ami... Biztos, hogy nem. Szerintem abban egy kis LED lámpa van, vagy nem tudom egyébként. Nem ismerem ezeket a dolgokat, de nem.
Jó, akkor bízzuk a szakikra magunkat.
Szerintem maradjunk ennyinél, hogy a szakember tudja a dolgát, és tényleg jó. Biztos, ami biztos.
Fogpótlásnál, amikor arra kerül a sor, akkor ott is van ugye olyan módszer, amikor egy komplett fogat cserélnek, vagy amikor hozzányúlnak a két mellette lévő foghoz, mert nem nyúlnak hozzá, olcsóbb, drágább, hogy itt mi az, ami nyilván sokaknál az ár fog dönteni, hogy melyiket csinálják meg, de hogy egyik károsabb a másiknál? Hogy most le kell csiszolni ezt a fogat, hogy oda beférjen egy másik? Nem annyira tudom, mert hál' Istennek még nem volt erre szükségem, de
persze,
hogy így,
igen,
hogy
csak
eljárás?
Igen, általában, hogyha pótlásokról van szó, akkor általában, hogyha hiányzó fog van, akkor van a egyik út, ami felé tudunk haladni az, hogy implantátumot ajánlunk, ugye akkor nem kell hozzáérni a két mellette lévő foghoz, ez ugye be van csavarozva, és akkor arra van egy fölépítmény, egy fognak kinéző fölépítmény, ami ugyanúgy funkcionál, és aztán van a másik megoldás, ugye ez olcsóbb megoldás is, de ennél le kell csiszolni a fogakat, viszont az tény, és valahogy hozzá kell érni általában az egészséges fogakhoz. Persze, amikor gyökérkezeltek a fogak, és hasonló, akkor nem bánja az ember, mert így is, meg úgy is a gyökérkezelt fogaknak koronával kéne, hogy végződjön az életük. Szóval, hogy azt mindenképp úgy kell, hogyha gyökérkezelt van a fog, akkor koronát kéne rá egy bizonyos idő után tenni. Szóval, hogy az a légiartis eljárás úgy lenne. De és vannak, amikor ugye hozzá kell érni az egészséges fogakhoz is. Azt,
de olyankor miért kell hozzáérni, mert akkor nem...
Mert
nem,
úgy tudod csak pótolni, szóval úgy tudod pótolni, hogy hídnak hívják ezeket a pótlásokat. Hívják ezeket a pótlásokat, és ugye áthidalást kell csinálni, szóval lecsiszol az egyik fogat, itt van a hézag, ugye, amit pótolni szeretnénk, és a mögötte lévő fogat, és így áthidalod az egészet, és akkor teljes lesz a fogsorod, azt a hiányzót is tudod pótolni.
De akkor az is úgy néz ki, mint egy fog.
Persze, csak, hogy persze, akkor... ugyanúgy szép, ugyanúgy funkcionál, csak hozzá kellett érni az egészséges fogakhoz.
Csak már, hogy így laikus észre, egyébként... azt gondolom, hogy az több munkával telik, hogy még két fokhoz hozzá kell nyúlni, plusz a híd.
Nem olyan... hogyha elképzeled, akkor úgy gondolod, hogy hú, de nem olyan nagy munka, szóval abszolút nem olyan nagy munka. De egyébként ez egy megosztó a betegek között. Én azt látom, hogy valaki teljesen nem implantátumot nem szeretne semmiért se a szájában. Valaki azt mondja, hogy ja, semmiképp se szeretném lecsiszolni a fogakat. Ez individuális, szóval, hogy mindenki úgy eldönti, hogy szeretném, mindenkinek valami szimpatikusabb, így mondanám, hogy...
És van-e valami negatív hatása az ínyre, hogyha hiányzik a fog, és akkor az ínnyel, tehát hogy ott az ínnyel érintkezik a...
Általában nem az ínyre van, arra mondjuk annyira olyan hatása nincs, persze nem jó, hogyha hiány van ott, az mindenképp valahogy pótolni kéne, hanem általában az szokott lenni, mindig azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy a fogaknak van egy szép tulajdonságuk, mint nekünk az életben, hogy keressük a partnerünket. És a fogak is keresik általában a partnerjeiket, szóval a felső fog, ő mindig keresni fogja, hogy hol az az alsó mondjuk, akit, hogyha alsó társát, vagy ellentétes viszonyban is, szóval, hogyha a felső hiányzik, akkor az alsó fogja keresni, és ilyenkor kimászhatnak a helyükről. Azok a felső, mondjuk most ugye arról az alsóról beszéltünk, a felső fogak kimászhatnak a helyükről, szóval ő neki van tendenciájuk abba a hízakba oda befúródni, mert keresi a partnerét. Szóval, hogy a későbbi általában azért szoktam mindig mondani, hogy minél korábban van ez a pótlás elkészítve, annál jobb, mert nem történik az, hogy mondjuk kimászik az a felső fog, és mondjuk belemászik abba a hézakba, mert aztán már nehezebb ugye a protetikai oldás oldani ezeket a problémákat. Mert hozzá kell érni akkor a felső foghoz, lecsiszolni, hogy azt meg tudjuk csinálni. Szóval, hogy ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy ha gondolkoznak, akkor minél korábban gondolkozzanak. De ez is individuális, valakiknek évekig nem történik, valakinek két év alatt úgy lemászik az a fog, hogy tényleg nagyon nehéz már aztán oldani valamit.
Még a szájvíz kérdése, hogy az ajánlatos, nem ajánlatos, milyen gyakran valaki szájvízzel megy A-ból B-be, és mindig ott van nála, és használja,
igen.
Jobb, mint a rágó? Tényleg még a rágó is. Még erre a kettőről egy kicsit.
A szájvizek általában mi is szoktuk ajánlani olyankor, hogyha higiéna után mondjuk tényleg, hogy áttisztítani azokat a fogakat, de ilyen rövid távú szájvizeket, szóval én nem vagyok ezeknek a szájvizeknek szintén a híve, mondjuk ezeknek az alkoholos szájvizeknek, szóval én nem látom annyira értelmét. Persze, hogy vannak olyan problémák, aftáink vannak, vagy jobban vérzik mondjuk, hormonális változások vannak, olyankor szokott jobban vérezni a nőknél. Általában a íny olyankor szoktam ajánlani. Szóval kimondottan ilyen terápiás hatása, de így hosszú távon én nem szoktam ajánlani a betegeknek.
És a rágó? Mert én nagy rágózós vagyok például.
Tehát az ágaposnak nem olyan jó a rágó, az tény is, tény is való, amit a reklámokban látsz, ez a klasszikus pH érték, ez igaz. Szóval, hogy tényleg nyáltermelést okoz, és ezáltal jobban, mivel több a nyál, jobban tisztulnak a fogak. Szóval, hogy ennek van egy olyan hatása a rágónak. De hosszú távon mondjuk ez a 8 órás rágózás nem jó az ágaposnak, szóval állkapocs problémákhoz vezethet, de ettől függően amúgy
tehát egyébként van pozit. Most itt ott naponta egy rágót mondjuk az ember azért.
Nem történik semmi se, persze.
Oké. Okay. És még a gyerekekhez kanyarodjunk vissza egy kicsit a végére, mint felhívás jelleggel is, hogy hogy kell felkészíteni, vagy mire készüljenek a szülők, hogy készítsék a gyereket, hogy érkezzenek hozzád, mi kell ahhoz, hogy ez tényleg egy hatékony és hosszú távú együttműködés legyen.
Ez egy köztetek. Ez egy jó kérdés. Amit én is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy mindjárt az elején jöjjenek, és a szülőknek meg legyenek azok az alapismeretei, hogy kell fogad. Most én ilyenkor általában meg is szoktam mutatni. Ez otthon sohasem néz ki szerintem ideálisan. Szóval, hogy megszerettetni a fogmosást, szerintem az első két évben, hát szerintem nagyon ritka az, akinek sikerül. Az első két évben tényleg az arról szól, hogy lefogjuk sajnos a gyereket, és megtisztítsuk azokat a fogakat. Szóval, hogy a fogmosás otthon az nem kellemes, de én a szülőknek mindig azt szoktam mondani, hogyha elvégzik azt a legnagyobb részét otthon, azt az egy percet kibírják, sírva, kapálozva, bárhogy, akkor tényleg az annyival kellemesebb, mint mondjuk az a fél óra nálam, amikor már oldani kell valamit, hogy tényleg erre oda kéne figyelni, hogy az a napi tisztítás meglegyen, és az mellett, hogy ők tisztítsák, az mellett fölkészítik a gyerekeket az első találkozásra, és az, hogy megvesznek könyveket, manapság már rengeteg könyv van, Bori éppen most adott ki, igaz, hogy szlovák a könyv, de a kolléganőnk Pozsonyba adott ki egy nagyon szép könyvet arról, amiben minden ott van, tényleg minden ott van, hogy kialakul a szuvasodás, mi történik a fogorvosi székben, miket használunk, szóval ott van a kis tükör, ott van a kis kopogtató, szóval az sem mindegy, hogy a szülő hogy készíti föl a gyereket, milyen szavakkal készíti föl a gyereket, vagy mondjuk nagyon soknál, jó, majd a doktornéni kifúrja a fogadat, szóval az a szó, hogy
fúrás,
az a szó, hogy fúrás nincs, nem létezik, szóval a mi szótárunkban az olyan van, hogy kopogtatás, zuhanyzás, megnézzük, porszívózás, szóval, hogy egy olyan dolgok, amiket tudja, hogy mi az, mert hogyha valaki azt hagyja, hogy fúrás, hát én is megijennék.
Hát ez az.
Szóval, hogy a szülőnek tényleg föl kell készülni arra, hogy vannak tiltocok, a szuri például az tiltocó, az nálunk méhecske, vagy szúnyog, éppen mi, hogyan a szülő, hogy mondja otthon. Szóval, hogy vannak tiltott szók, és vannak olyan szók, amikkel tudunk segíteni ezen, hogy kellemesebb legyen. Persze ez is hozzátartozik, hogyha mondjuk eljön egy évesen, utána eljön másfél évesen, két évesen, és amikor oda kerül a sor, hogy valamit kell csinálni, beavatkozás, akkor már a legnagyobb puszi barátnők vagyunk, haverok vagyunk, tudjuk, hogy mi a dolgunk, tudja, hogy mi az a porszívó, mert már előtte fölépítettük ezt az egész találkozást, szóval először csak megnézzük, másodszor általában kiszoktam kicsi kefével mosni a fogacskájukat, hogy tudják, hogy milyen érzés, hogy én belemegyek a szájukba valamivel, valamilyen olyan eszközzel, ami pörög. Aztán kipróbálják a porszívót következő alkalomra, szóval, hogy mindig vannak ilyen lépések.
És terápia.
Terápia, igen, fölkészítés. És amikor tényleg eljutunk oda, amikor már valamit kell csinálni, akkor nincs probléma. De tényleg nincs probléma. Szóval, hogy én látom, de általában olyan jók azok a szülők, hogy olyan jól csinálják, hogy nem is kell semmit beavatkozás. Szóval, hogy vannak olyan, tényleg olyan szülők, akik eljöttek az elejétől, és járták, és hozták, és meg volt minden, nincs szóvasodás.
Uh-huh. Van, hogy ellenkeznek amúgy veled, hogy jaj, de hát azt, nem tudom én azt úgy megcsinálni van, a gyereknél, nem, vagy,
van,
vagy ez
van.
De biztos mindig, nem lehet így, hogy így
de kell mindig, csinálni. De én mindig arra appellálok, hogy higgyék el, hogy az a kevés, amit otthon azt az egy percet, max. Két percet kell vele foglalkozni, az sokkal kell, szóval kellemetlen.
Meghálálja magát.
Meghálálja magát, meg hogy az semmi ahhoz képest, mint amikor fél órát kell könyörögni, megmondani, nyitva tartani a szájat, valamit ott csinálni, elszívni. Szóval, hogy az összehasonlíthatatlan ez a kettő. Szóval, hogy tényleg otthon dől el minden. Szóval, hogy otthon mindent meg tudunk azért tenni, hogy ez így működjön és jó legyen.
Te meg ehhez nagyon jó tanácsokat tudsz adni, igen, most így az adás által is, meg személyesen is.
Igen.
Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy...
Köszönöm szépen, hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
Remélem, hogy sok mindenkinek segít egyébként, és hogy reméljük, hogy sok mindenkit meggyőztünk arról, hogy el kell menni fog orvoshoz, el kell vinni a gyereket, és otthon úgy kell nevelni, hogy ne féljen, hanem élvezettel mosson fogat, mert azt lehet élvezni, és én nagyon élvezem a fogmosást, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Szia Podcast!